Az értsünk szót mai vendége Rafael Pablo Labanino politológus, aki Magyarországon él, de felmenői kubaiak, és szorosan kötődnek a rabszolgatartó múlthoz. Erről a családi örökségről és az ebből levonható következtetésekről kérdeztem.
Az édesapám kubai, nem él már. Nagyon rég volt a Kubában, ő Sörországban él, meg mellette Amerikában is él, csak az USA-ban, ő amerikai állampolgár is. És hát őt ugye itthon, vagy Európában olyan feketének mondanánk, de Kubában nem gondolják, hogy az, mert hogy a családban igazából egy afrikai volt, egy nigériai. Érdekes módon az én családomban tudják azt, hogy honnan származik, sőt, még az igazi nevét is tudja édesapám ennek, akit rabszolgaként Nigériából elhurcoltak. Egy hadifogoly volt, egy harcos volt a törzsében, egy ilyen magasabb szinten álló, vagy ilyen előkelőbb ember volt, és harcos, és fogságba esett, és eladták rabszolgának, és akkor így került ő Kubába.
Milyen tagja a családodnak?
Ő az apámnak. Tehát 1850-es években került körülbelül Kubába rabszolgaként, és onnan jön a család név, ez a Labanino, hogy egy olasz, ez egy olasz név, és egy olasz rabszolga tulajdonos, vagy egy ilyen gazdag, egy ilyen rabszolgatartó ültetvényesnek a birtokára került, ő vette meg őt, és ő, mivel egy ilyen nagyon büszke ember volt, ugye egy harcos, egy előkelőség, ő nem volt hajlandó dolgozni, akármennyit is vertéke miatt, meg ugye rá is égették ezt a villogként az elbetűt, ugye a tulajdonos nevét, tehát hogy elég szörnyű dolgok történtek vele, de nem volt hajlandó dolgozni, és a végén már eladni se tudták, mert hogy tényleg nem volt hajlandó egyáltalán részt venni ebbe az egészbe. Úgyhogy egy idő után aztán a Kubában felszabadították a rabszolgákat, és akkor ő is valamikor ilyenkor elnyerte a szabadságát, és elvette egy indián, annak a részén, délen Kubában, a hegyekben elég sok indián túlélte az évszázadokat, ami a Karib-tengere nem jellemző, és ő elvett egy indián nőt, és akkor ez az apai, tehát az apám, az apai nagyapám családjának ez a története, ez a kapcsolódása a rabszolgasághoz. És érdekes módon egyébként, azt az apámtól tudom, hogy ez a Labanino név, ez nem annyira gyakori, és ez leginkább erre a déli régióra jellemző, ahol ennek a rabszolgatartónak a családja, és ugye a volt rabszolgák, akik mind megkapták a Labanino nevet, élnek, és ezért etnográfiailag is elég sokat tanulmányozott terület miatt, mert hogy ugye rengeteg Perez, meg Sánchez, meg ilyen nevű, ugye ebből milliók vannak, a spanyol rabszolgatartóknak és az ő volt rabszolgáik, a nevei miatt, de Labanino-ban nincs olyan sok. Tehát, és azt mondta, hogy a mai napig volt azon a vidéken, és amikor meghallták a nevét, akkor ott a helyiek, tehát így, ilyen teljesen ismeretlen emberek, de rokonként üdvözölték. Tehát ennyire van egy ilyen összetartás ott helyben. De azt akartam mondani, hogy az érdekes, hogy aztán a volt rabszolgatartó leszármazottjai közül egy vette el aztán az én apámnak a nagyanyját, tehát az apám nagyapja az arról az ágról származik, akik eredetileg a tulajdonosok isai voltak ezeknek az embereknek. De persze ez már ugye akkorra már nem volt egy téma, de hogy, és ők is már egy kevert család voltak, tehát ott sem volt egy ilyen apartheid rendszer sose, tehát ezt nem így kell elképzelni, úgyhogy őt keveredtek egymással, és akkor ez a két ága ennek a érdekes módon így összejött aztán az apám apjában, meg az ő testvéreiben ennek a két ágnak a családja, és viszont az anyai ágról, tehát az én apai nagyanyám, ők pedig benszülöttek mind. Tehát ők nem Afrikából kerültek oda. Egyébként egy érdekes történet, hogy ők egyébként egy elég gazdag család lettek, ilyen kávé ültetvényeik voltak, amit úgy szereztek, hogy a dédapám azon a vonalon, ő a, a függetlenségi háborúban harcolt, és a végén ugye az amerikaiak is beszálltak, és akkor ő tisztként szerelt le, és kapott több száz dollárt erre a akkoriban az nagyon nagy pénz volt, arra, hogy beszolgáltatta a fegyverét, meg leszerelt, és akkor ő abból kezdte el felépíteni ezt a kávé birodalmát, és az elég nagy lett, és elég gazdagok voltak. Ugye persze aztán ez a forradalom 59-ben, forradalom után mind elveszett.
Ezt most itt hallgatja a cikkét, szóval szerintem a rádióra meredve sok száz ember, mert ez gyönyörű magyar nyelven mesél ez el nekünk ezt a történetet. Magyarázd meg, hogy akkor ez hogy van.
Hát ez úgy van, hogy ugye baráti országok voltak Kuba és Magyarország régen, és édesapámnak volt egyébként egy kubai felesége, vagy egy magyar felesége volt, tehát Kubában egy magyar felesége, aki ott dolgozott, és akkor Magyarországra került, vagy jöttek egy idő után, de aztán ők már nem éltek aztán már együtt, meg el is váltak, és Magyarországon ismerkedett meg az édesanyámmal a egyik nagybátyám, akit te ismertél, már sajnos elhunyt, a Dés Mihály, aki író volt, és te is készítettél vele interjút régen a regénye kapcsán, a Pesti Barokk kapcsán, ha jól emlékszem. Ő ugye élt Kubában, és neki volt egy kubai felesége, és onnan ismerte az édesapámat, hogy az ő kubai felesége egy balerina volt, az édesapám meg egy festőművész, ők ismerték egymást egy iskolába, művészeti iskolába jártak, és jó barátok voltak, és akkor így ismerte az édesapámnak is a barátja volt. Tehát, hogy így ismerte meg édesanyámat az apám itt Budapesten, és akkor így lettem én, de aztán édesapámnak tovább kellett, bonyolult kalandos módokon tovább kellett állnia Nyugat-Európába, és ezt meg is tudta valahogy tenni, és akkor végül is Svédországba telepedett le, de aztán Amerikában is élt sokat, és akkor így lett amerikai állampolgár, a kubaiaknak a könnyebb a mai napig megszerezni a amerikai állampolgárságot, úgyhogy ő egy ilyen világpolgár. És hát én ezért beszélek magyarul, mert én Budapesten születtem, és ugye aztán ott is Szentendrén és Budapesten nőttem föl.
És milyen
fölnéz
Szentendrén egy nigériai rabszolgaszépapa örökségével, és ugye köszönöm, hogy elérültetőnek kell bárban, a mézzel és a bőrrel.
Én ezt nem tudtam, meg ugye nem, tehát hogy ugye ez a nigériai vonal, ez nagyon régen volt a családban, úgyhogy hogy azért én nincsen egy ilyen nagyon messziről látszó afrikai nem tudom, tehát hogy vonásaim. Úgyhogy nem nyilván barnább bőrű vagyok, mint az átlag magyar, de azért nem tűnök ki annyira. Tehát engem általában mindenhol a magukének szoktak tekinteni, nagyon jó egyébként, hogyha az ember ételt vesz Nyugat-Európában, akkor ugye általában az olasz étterem azt hiszik, hogy olasz vagyok, a törökök azt hiszik, hogy török vagyok, az indiaiak azt hiszik, hogy indiai vagyok, úgyhogy mindig nagyon kedvesen kiszolgálnak mindenhol. De hogy nem tudok el annyira azért a magyar országi népességtől. De minden esetre gyerekként édesapám nem élt velünk, tehát nem nőttem ezzel a tudattal föl. De hát erről írtam egyébként egyszer egy cikket még a Mércén az előző választási kampányban, amikor ugye mindenhonnan önött ez a migránshozás, meg az, hogy az etnikai, ugye az Orbán elmondta már 2016-ban, aztán utána ő is megismertette, meg nagyon sok más politikus is, hogy az etnikai magyarság etnikumát meg kell védeni a bevándorlóktól, stb. Tehát, hogy az akkor kezdtem el ezzel igazán foglalkozni, vagy rádöbbenni, hogy itt egyrészt baj van, másrészt itt meglettünk sokan mindenféle hátterű, mindenféle színű, mindenféle származású emberek itt egy ilyen idegen csoportként elölve a magyarságon belül, ami eddig nem volt. Nem volt közöttünk, hogy mondjam, semmiféle ilyen magától értődő közösség, azon kívül, hogy magyarok vagyunk minnyáján, de hát akkor itt ki lettünk jelölve, hogy nem vagyunk azok, úgy látszik, és akkor ez egy nagyon, nagyon rosszul esett, és akkor kezdtem el ezen először igazából. ezen igazából gondolkodni ilyen nagyon intenzívebben. Tehát nekem sokkal fontosabb volt mindig is a közép-európai identitásom, magyar családomnak az identitás. Én Kubában egyszer voltam, tehát a édesapám a Sérországban éltem együtt, tehát nem is beszélek spanyolul igazából, én svédül beszélek az apámmal, mert inkább angolul, mert jobban beszélek nála svédül. Tehát az én identitásomban ez nem foglalt egy ilyen központi szerepet, addig, ameddig ez nem, a történelem nem kopogtatott be ezzel az ajtón, hogy akkor itt hát mégiscsak meglettünk jelölve, mint idegenek mások által, tehát nem önmagunk által.
Tudod, amikor a rabszolgatartó múltról van szó, akkor sokszor említ fel az érvként, nem kéne erre olyan érzékenyen reagálni, hiszen ez már olyan régi, hogy hozzáadódik olyannyira, nem a máj érzéken. És most, amikor az első világháborút megemlékezés voltak, meg a trianoni megemlékezés, akkor rengetegen vették elő a gyukmapikor, gyédapikor, szívapikor készített fotókat, meg történeteket, akinek nem volt fotó, és nem értettel van. Tehát kiderült, hogy ez a 100-150 év, az nem egy olyan hosszú idő. Csak hogy mit szeretjük eltolni, vagy Közép-Európában, ahogy mondod, hogy olyan könnyű a mesélés módba nyomni ezt a rabszolgaságot, meg a polgárjogi egyenlőtlenségeket. És azt gondolom, hogy ez teljesen azért világos, mert neked azért így az átlag közép-európainál is nehezebb lenne, ha el akarnád tenni.
Szerintem ez nem, tehát nem gondolom azt, hogy Pont ez a probléma ezzel az egésszel, hogy nem értjük szerintem itt Közép-Európában, hogy mi történik Amerikában, meg Nagy-Britanniában, Franciaországban, országokban, Belgiumban, ahol ugye aminek van egy gyarmattartó múltjuk, és van egy olyan népességük, aki ennek a gyarmattartó vagy rabszolgatartó múltnak a következményeként van ott, ahol van. És hát ők ugye állampolgárok, ők emberek, ők ott élnek, ők, és eddig ki vannak, ugye ők eddig ki voltak, mint kiderült, a mai napig nagyjából ki vannak rekesztve abból a nemzeti történelemből, amit nemzeti történelemnek tekintenek. És szerintem itt pont arról van szó, hogy ezek az emberek követelik vissza, követelik a helyüket ebben a nemzeti elbeszélésben, ebben a nemzeti történetben, és rámutatnak arra, hogy igen, igen, ez az ember, ez a nő egy ember volt, lehet, hogy nem is vitatják, de hát van egy másik oldala is az ő életének, vagy tevékenységének, munkásságának, ami viszont ránk nézve, és ami ősünk, és a mai napig minket érint. És pont erről van szó, hogy Trianon kapcsán szerintem például, hogyha Trianon, ahogy mondod, Trianon kapcsán szerintem világos mindenkinek Magyarországon, meg ugye a határon túl is, hogy ennek a mai napig tartó következményei vannak. Ugye nekem is, feleségem családján keresztül kötődöm ehhez, vagy tehát, hogy ők ugye romániai magyarok, és rajtuk keresztül ez nekem egy mindennapos tény, egy mindennapos helyzet, amit Trianon okozott, hogy nem vagyunk egy, vagy most már ugye magyar állampolgárok, ők is mind, de hogy azért ugye kisebbségben élnek, és van egy ilyen, ugye van ennek egy teljesen más, hát most neked magyarázom, tehát neked nem kezdtem magyarázni, hogy milyen kisebbségben élni magyarként, de hogy ugye ennek a mai napig a következményei vannak. És ugyanígy a pont azért vannak ezek a most ezek azért tört felszínre ilyen erősen Amerikában, meg több országban ez az egész, mert hogy ennek igenis a mai napig tartó következményei vannak. Tehát a mai napig az amerikai feketék szegényebbek, sokkal szegényebbek. Hiszem, hogy az amerikai fekete áztatásoknak a vagyona az nem éri el a fehér áztatásoknak a 10%-át. Tehát ugye ez egy iszonyatos különbségek vannak a mai napig abban a társadalomban. Ugye a latinók például kevésbé szegények, de ők is sokkal szegényebbek, és akkor megvannak ezek a... De hogy ez egyértelműen van egy ilyen nagyon nagy különbség. És ugyanígy Nyugat-Európában is több országban ez azért megvan, és ugye... Nem a feketék Amerikában nem úgy kerültek oda, hogy ők oda bevándoroltak, hanem őket mind rabszolgaként vitték oda. Úgyhogy igen, és az Egyesült Államok soha nem tette ezt jóvá, nem nem volt semmi jóváltétel, nem volt, tehát ez nem volt sose a nemzeti, hogy mondjam, a történet része igazából, sőt sokáig ugye letagadták, sokáig ugye egy ilyen apartheid rendszer működött a birjálmokban, nem csak ott egyébként, hanem ugye erről vannak ezeket is az ember mostanában kezdik feldolgozni popkulturálisan, és mostanában olvasol az ember, hogy volt például Északon is például a 66-os út, ami azt hiszem egyetlen egy déli államon, a híres Route 66, ugye, ami egyetlen egy déli államon megy át, ha jól tudom, de ott is megvolt például a feketéknek, volt egy ilyen kiadvány, a zöld könyv, ami, de ez az 50-es, 60-as évek, ez nem valamikor 200 éve, ami megmondta azt, hogy melyik azok a városok ezen az úton, ahol nem lehetnek feketék napnyugta után egyáltalán be sem mehetnek. Tehát nekik úgy kellett utazniuk, hogy ezeket ki kellett, vagy keresniük, és stratégiát meg kellett tervezni, nehogy egy ilyen helyen érje őket az éjszaka. Úgyhogy ezek nem régi történetek, tehát ezek még Trianonnál is frissebb történetek ezek, amik az Egyesült Államokban vannak. Hát más nem mondjak, ugye a híres George Wallace, aki egy demokrata párti politikus volt, és szegregáció párti, ő még a 80-as években is volt Alabama kormányzója. Tehát újra választották akkor is. És amikor elindult elnökjelöltnek, akkor ő volt azt a mai napig az egyetlen olyan független elnökjelölt, mert végül a demokrata elnökjelöltséget nem tudta megszerezni, ő volt a mai napig az egyetlen olyan független elnökjelölt, aki megnyert elektori szavazatokat, tehát hogy ő megnyert államokat független jelöltként. Úgyhogy, és ez a 60-as években volt. Tehát ez nem olyan régi dolgok ezek. Úgyhogy szerintem itt ezt nem értjük, és szerintem pontosan nekünk nem a Jefferson szoborról, meg a Washington szoborról kéne beszélnünk, hanem inkább arról, hogy mi a tanulsága ezeknek a múltvitáknak, ezeknek a különböző egymásra ellentétes múltértelmezéseknek, és bizony akár a rendszer szintű rasszizmusnak a mi társadalmainkban, a rendszer szintű kirekesztésnek a mi társadalmainkban mennyire élnek ezek, és ezeket kell rákérdeznünk, ahelyett, hogy egyébként olyan dolgokra visszatkozunk, amit nem érthetünk meg teljesen, és nem is a mi dolgunk. Tehát szerintem ezt Amerikában, meg Nagy-Britanniában, meg Belgiumban meg fogják egymással beszélni, meg nyilván hevesen, tehát hogy lesznek ellentüntetések, és ki fog valami alakulni, valami új konszenzus, de hogy nekünk szerintem nem ezzel van dolgunk itt Közép-Európában.
Akkor meg kell kérdezni, mivel van dolgunk, és én feltételezem, hogy nem egészen értem, hogy miért annyira érzik a szobrok elleni támadásokat, de feltételezem, hogy azért, mert azt gondolja, hogy neki pont a Jefferson szoborral van valami közös értéke, öröksége, valami közös modell. De lehet, hogy nincs igaza. Akkor mi a közös? Vagy mi az, amit innen Kelet-Európából érdemes látni, amihez hozzá lehet szólni?
Én szerintem mindenhez hozzá lehet szólni, meg én értem azt, hogy miért fontos valakinek a Jefferson szobor. Tehát szerintem nekem is szerintem egy nagyon fontos függő Jefferson. Én nem is az ilyen vitákban sem sose azt képvisel, hogy döntsék le, meg hogy helyes, hogyha vandalizálják a szobrait, de hogy igenis kontextusba kell helyezni, hogy ez már akkor sem volt oké, amikor ő élt, ahogy mindenki volt 600 rabszolgája, meg hogy bánt hát nem tudom, hogy lehet hívni ezt a szerencsétlen nőt, aki a rabszolgája volt és a élettársa, és ő nem szabadította fel se őt, se a tőle született gyerekeit, tehát hogy azért egy elég ellentmondásos figura volt Jefferson. Arról nem is beszélve egyébként, hogy Jeffersonnak és Washingtonnak is elég nagy szerepe volt abban, hogy az amerikai indiánok elleni írtóhadjáratokban és a földjük elkozásában személyesen is volt benne, pénzügyi érdekeltségük is egyébként. Erről is egyébként lehet találni cikkeket. Tehát, hogy ezek összetett figurák, ez egy összetett történelem, és pont erről van szó, hogy ezt az összetettséget próbálják felrakni a térképre. Jó, rosszul, tehát nyilván egy ilyen tüntetésorozaton nem akadémiai viták vannak, de hogy egyébként az ellenoldal sem akadémiai vitákat folytat, tehát ez egy jeves vita, de hogy persze hozzá lehet szólni, csak szerintem például nálunk, nekem az az érdekes belőle inkább, hogy mi az, ami nálunk lehetne ebből. Tehát mondjuk nálunk például szerintem mondjuk Budapesten hogy Magyarországon érdemes például a mostani trianoni, a most épített trianoni emlékművet, ugye, ami a parlament előtt van, akár ebből a szemszögből is elővenni, és rákérdezni, amit egyébként megtett például Egri Gábor történész, tehát ugye én nem értek ehhez, nem ez a szakterületem, de ő megtette, és egy nagyon érdekes cikket írt arról, hogy mi is a baj, meg ugye aztán most megjelent egy másik cikk is, hogy mi is a baj ezzel az emlékművel. Ugye ezzel az a baj, hogy az 1913-as település regisztert vette, tehát a történelmi Magyarországnak a település regiszterét vette alapul, és azok a nevek van, azok vannak felvésve az összes oda az emlékműre, amivel az a nagy probléma, hogy ugye olyan, hogy ez egy magyarosított település regiszter volt, tehát olyan településeknek adtak magyar neveket, ahol nem élt, ha élt is, nem iszonyú kisebbségben, és nem volt magyar nevük addig, amíg valamikor a 20. század elején nem adtak ezeknek magyar nevet. Ez a romániai hallgatóknak szerintem teljesen átérezhető, hiszen ez megtörtént rengeteg magyar településsel, csak ugye már Romániában, amikor román neveket adtak olyan településnek, nem volt sose román nevük, és nem élt ott egy darab román se, és ezért, és aztán hirtelen hivatalos dokumentum, és minden úgy kellett hívni ezen a műnéven, és ez pont ugyanez volt a 20. század elején Magyarországon, a történelmi Magyarországon is a helyzet, és ezt elég rossz néven vették sokan, nem csak nemzetiségiek, hanem magyarok is. És jó kérdés, hogy 2020-ban miért pont egy ilyen vitat, nagyon is vitatható, és egyébként igazságtalan, és aztán a magyarokon levert intézkedés emlék, tehát egy levert ilyen regiszterrel, ilyen nem létező neveket is, tehát tényleg nem is felvésni erre az emlékműre, ami az egyik sérelmé volt a nemzetiségeknek, és tehát ugye olyan szimbóluma is volt ez a regiszter annak, amiért ugye nem akartak már Magyarországon aztán élni sokan. És hát lássuk be, hogy ezért ez érthető is a részükről, tehát hogy szerintem például ezekről lehetne beszélni, hogyha már a szobrokról beszélünk, és emlékművekről beszélünk.
Hát akkor az történik, hogy szimbolikus szinten újra játszódnak, vagy megismétlődnek a konfliktusok, ahelyett, hogy valamilyen, vagy anélkül, hogy valamilyen megoldást. Ha itt lehet erőszakosan románosítani a helység neveket, és rosszítani, és eltagadni a gyereketét, akkor legyen már a Trianonnak egy olyan emlékünkbe, ahol az ellenkezője történik, ahol a magyar jelleg látszik. Ez a logika. Az a problémám ezzel a megfizetéssel, hogy ha mondjuk a szimbolikus szinten maradunk, akkor nem jutunk el azokhoz a rendszer szintű problémák, amikor szerint beszéltél, és amelyek a társadalmi konfliktusokat, amelyek Amerikában is látszanak, kiváltják. Én próbálom körülbelül elmondani, hogy azért nagyon fontos nekünk is figyelni az afroamerikai polgárjogi mozgalmat, mert az afroamerikaiak aránya az amerikai társadalomban az hasonlít az erdélyi magyar arányához, a meghatározó erdélyi magyar válság. Tehát a modellérték az, ami történik is. Az a kisebbségi válság, az mindenhol ismétlődik, mert mindig a 10-12%-os kisebbséggel van. Már túl gyenge ahhoz, hogy megvédje magát, de túl sok ahhoz, hogy nem létezőnek lehessen nyilván.
Hogy hogyan reprezentáljuk, hogyan beszéljük el a országnak, vagy a nemzetnek a történetet, vagy olyan gondolkozunk bizonyos problémákról, szimbolikusan, az elválaszthatatlan attól, hogy aztán ez hogyan csapódik le konkrét szakpolitikákba, konkrét fejlesztési politikában, konkrét intézményes kirekesztésben, stb. Stb. Tehát a kettő az együtt működik, együtt elválaszthatatlan egymástól, tehát nem lehet elválasztani ezeket a dolgokat szerintem egymástól, és igen, tehát igazad van ebben, hogy de mondjuk szerintem az USA-ban más a helyzet, mert hogy az nem egy etnikai alapú történelem szemület, nem egy etnikai alapú nemzetképük van. Míg ellentétben ugye itt Kelet-Európában, Európában sajnos ugye az etnikai alapú nemzetkép az egy ilyen kizárólagos, sokkal inkább kizárólagos vitákhoz vezet. Tehát ott a feketék ugye azért küzdenek, hogy ők meg a latinók, meg más kisebbségi csoportok, hogy ők is a részesei legyenek végre az amerikai álomnak, az amerikai nemzetnek teljesen, tehát ne csak papíron, hanem őket is a nemzet részének tekintsék. Tehát erre jó példa az, hogy amikor azt mondja valaki, hogy de hát a déli konfederációs tábornokoknak a szobrai, azok fontosak a helyieknek, mert hogy ők nem a rabszolgatartót látják bennük, hanem az, hogy mennyien meghaltak a háborúban az ő elesetjeiket. Igen, de ez azt kell, hogy ne tekintsék azokat, akik rabszolgák voltak, ezeknek a leszármazottait egyenértékű állampolgároknak, mert akkor nem lehet úgy emlékezni erre a konfliktusra, hogy azok a szobrai vannak oda kirakva, akik ugye a rabszolgasorban tartásuk mellett küzdöttek. Szerintem nehezebb ügy Kelet-Európában, mert hogy itt egy ilyen etnikai alapú nemzetkép van, ugye a Románia is egy és vaszhatatlan nemzetállamnak látja magát, és nem nehéz ezt, vagy nagyon nehéz ugye azt elismertetni, hogy hát ez nem így van, még 100 év után sincs így, és nincsen egy olyan közös történet, aminek a részei, vagy nem találták meg egymással ezekben az országokban azt a közös történetet, aminek a részei lehetne mindenki anyanyelvétől függetlenül. És hát ezt kéne megtalálni, de ugye ehhez ugye nem lehet Trianon örömünnepet elfogadtatni a román parlamentben, ehhez ugye nem lehet, ehhez ugye át kell gondolni, lehet, hogy magyar részről is sok dolgot, de nyilván szerintem mindig a többségnek van ebben nagyobb felelőssége, mert a többség van a helyzetben és a hatalmi pozícióban, és hát nem úgy tűnik, hogy arra haladnak a dolgok, hogy az erdélyi magyarság ott valami közös narratívába fűzni bele a román többség. De hát ugye ez Magyarországon sincs így, tehát Magyarországon, ahol aztán nincsenek már számon vehető etnikai kisebbségek, a romákat, és akkor beszéljünk erről, érdemes behozni akkor a rendszer szintű rasszizmusra ugye a magyarországi romák helyzetét, de ez az Romániában is ugye nagyon nagy probléma, hogy Magyarországon azzal a kisebbséggel nem tud Magyarország mit kezdeni, amelyik nem akar egy etnikai alapú valamilyen autonómiát magának, hanem jogegyenlőséget szeretne, és a magyarság teljes jogú tagja szeretne lenni, őket nem sikerül sőt most már kormányzati szinten úszítanak ellenük, tehát ezek nem látom sajnos azokat a folyamatokat, hogy amik arra haladnának, hogy ebből kikerüljünk, és ezt hiányolom, hogy amikor egy ilyen világmozgalom van, egy ilyen események történnek, akkor mi egymással Jefferson szobrokról vitatkozunk, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy mi van otthon, hogy mi van Gyöngyöspatán, hogy mi történt 10 éve Magyarországon, amikor roma családokra, gyerekekre vadásztak neonáci gyilkosok, és a rendőrség az elején nem vette komolyan, azt mondták, hogy elektromos tűz ütött ki, amikor ott feküdt vérbefagyva, agyonlőve egy kisgyerek a hóban. Tehát az egész olyan szinten feláborít engem, hogy akkor Jefferson szobrokról vitatkozunk egymással, amikor igazán lenne miről vitatkozunk egymással, de nem csak Kelet-Európában, hanem Európában. Hány színesbőrű európai parlamenti képviselő van? Nem sok, vagy nem is tudom, hogy van-e egyáltalán. Tehát amikor Európának vannak olyan országai, ahol elég jelentős színesbőrű lakosság él, mindenféle volt gyarmatokról, vagy újonnan bevándorolt vendégmunkások leszármazottjai, és nem úgy tűnik, hogy ez úgy leképeződne mondjuk az európai parlamentben. Vagy akár az európai államok parlamentjeiben, tehát még a leghaladóbb parlamentekben is iszonyú alul reprezentáltak ezek a kisebbségek. Úgyhogy lenne miről beszélünk egymással, ahelyett, hogy olyan kérdésekre vitatkozunk, amiknek nem látjuk a kontextusát, és szemláthatólag a legtöbb embernek is érdekel a kontextusa. És szerintem ez vezet oda, ez magyarázza meg azt, hogy miért nem beszélünk arról, ami ránk nézve érvényes lehetne, ami elindíthatna egy beszélgetést a saját társadalmainknak az ellentmondásairól. mert hogy ezt nem esek. Ugye az idegen társadalmaknak az ilyen számunkra egyébként akár tét nélküli ellentmondásait sem vagyunk hajlandók elismerni, akkor hogyan ismernénk el a sajátunkat, ahol ugye, aminek tétje van, ahol akár ennek ugye szociálpolitikai, fejlesztéspolitikai és a többi komoly következményei lennének, hogyha komolyan bennénk, hogy tenni akarunk valamit ezekkel a dolgokkal.
Egyébként nem tudom, vagy nem vagyok benne biztos, hogy nem érdekel a kontextusa, vagy nem érdekli az embereket a kontextusa, és azért beszélnek marginális, ám de ijesztő jelenségekről. Az is lehet, hogy azért köti le mindenkinek a figyelmét ez a köztéri agresszió, nevezzük így a szobrok és jelképek elleni támadásokat, mert attól félnek, hogy igen, jöhet egy ilyen a kisebbségek részéről, vagy a marginalizált helyzetbe jutottak részéről egy ilyen fajta lázadás, és ez itt is megismétlődhet. Lehet-e bármiféle tanulságot levonni abból, ahogy megszervezi magát a Black Lives Matter Amerikában, és vagy ezek a polgárjogi mozgalmak, hogy azon kívül, hogy rettegünk, vagy azon kívül, hogy felháborodunk. Van-e valami olyasmi, amit ebből lehetne tanulni, vagy másképpen lehetne csinálni? Az egyik példád ez az emlékezett politikai kiegyensúlyozottság, vagy történelmi reflexióra való képesség, történelmi képesség, vagy nagy szavakat használ, de lehet, hogy itt van még más is, hogy hogyan bánjunk kisebbségekkel, vagy hogyan viselkedjünk mi, mint kisebbségek, hogyan szervezzük meg az érdekképviseletünket, hogyan jelenítsük meg a történelmi sérelmeinket, milyen jellegű
tanulságokra
gondolok?
Én nem tudom, én nem akarok, semmiképpen nem akarok például az erdélyi magyarság kapcsán ilyeneket mondani, mert hogy nem az én tisztem, tehát én nem vagyok ebben olyan szinten, nyilván családilag érintettek, de nem, én magam személyesen nem nőttem így föl, nem, tehát ezt én nem tudom megítélni. Én nyilván gondolok, hogy valamit meg látok valamit, de nem akarok ebbe belebeszélni, szerintem ez tiszteletlenség is.
Nem is erdélyi magyar vonalon kérdem, hát végülis elindult egy globális szolidaritási hullám az amerikai polgárjogi mozgalom mellett, és hát kérdés az, hogy ezt lehet globális szinten csinálni, vagy nem történik más, mint egy ilyen protokollgesztus, egy ilyen távolról mutatott szolidaritási, baráti készfogás, de nincs különösebb tartalma, hogy lehet ehhez lokális tartalmakat kötni, lokális üzeneteket, és tényleg lehet ennek lokális hozadéka is. Én az utóbbi napokban azt figyeltem, hogy a túlmilitarizált amerikai rendőrséggel szemvaló szembefordulás mikor válik modellértékűvé azokban az autokráciákban, ahol szintén túl militarizált a rendfenntartó, túl militarizáltak az erőszakszervek.
Mivel ugye Amerikában ez egy bonyolultabb kérdés, hogy miért túl militarizált a rendőrség, azért túl militarizált a rendőrség, mert hogy szabad fegyvertartás van, és azt hiszem valami 400 millió kézi fegyver van a lakosság kezében, tehát elképesztő mennyiség. És ugye a kisebbségek elleni, tehát az, hogy egy fekete férfinak, mégis egy latinó férfinak jóval nagyobb esélye van arra, hogy agyonlője egy rendőr fegyvertelenül, mint egy fehérnek. Ugye az arányosan, tehát hogy mivel több fehér van, ezért abszolút számokban a fehéreket érinti, ez abszolút számokban jobban, de ugye mivel sokkal kevesebb fekete, őket arányosan sokkal jobban érinti, tehát ez a probléma, ez is valakik ez sem értik, ez egy ilyen egyszerű, szerintem statisztikai, tehát arányszámokban érdemes gondolkodni. De hogy ugye azért, vagy ez összeadódik ez, hogy van rengeteg kézifegyver, és ugye a rendőrök jogosan félnek a rengeteg kézifegyvertől, jogosan öltöznek ilyen, van rajtuk mindenféle ilyen golyóálló mellény, meg ugye, mivel lehet ilyen félautomata fegyvereket is tartani az USA-ban, ezért van nekik is félautomata fegyverük, tehát ez egy ilyen, ez a problémának az egyik gyökere, és akkor erre rakódnak rá az előítéletek, és akkor ebből van ez a borzalmas, szomorú eredmény, hogy a kisebbségi férfiakat lövik le nagyobb arányban, mint a... És Hát ugye, de a probléma egyik gyökere, azt mondta, de rengeteg fegyvertartás, úgyhogy az USA-ban szerintem ez egy ilyen elég specifikus, borzalmas, rossz, mérgező keveréke az egésznek, amit látunk. De igen, szóval azt akartam, csak azon gondolkoztam, hogy mi lehetne, amit kérdezte, hogy mi lehetne ebből a tanulság. Hát és szerintem az egyik tanulság az az, hogy a polgárjogi mozgalomnak ugye már a 60-as években nem csak ám egy ilyen jog kiegyenlítő, jogvédő vonulata volt, az volt az egyik. Tehát Martin Luther King, amíg élt szegény, addig ő egy nagyon ellentmondásos figura volt, őt nagyon gyűlölték sokan, és ő neki volt egy ilyen nagyon komoly szociálpolitikai, társadalompolitikai üzenete is, nem csak az egyéni jogokról, hanem egyéni juttatásokról és a esélyegyenlőségről és annak a feltételeiről is beszélt. Egy nagyon rendkívül baloldali programja volt. És most azt látjuk, hogy ez a vonala jött szerintem vissza a most az USA-ban, hogy igen, oké, megvannak a papíron az egyenlő jogok, mondjuk ebbe is történt visszalépés az utóbbi évtizedekben sajnos. Elég csak arra gondolni, hogy feketeként nehezebb szavazni, tehát valamiért a feketék által lakott környékeken kevesebb szavazóhelyiség van. Ugye a feketék körében nagyobb azoknak az aránya, akik börtönviseltek voltak, és meg a kisebbségek körében, és hát ugye nagyon sok államban hiába ült el valaki a büntetését, utána egész életében el van tiltva a voksolástól. Úgyhogy ezek mind olyan eszközök, amik a kisebbségi szavazatot csökkentik szándékosan. Úgyhogy mondom, egy ilyen visszalépés is, de itt azt látom, hogy erről van szó, hogy oké, volt ugye fekete elnök, volt, tehát már nagyon sok fekete elért a legmagasabb posztjaira az amerikai társadalomnak, van egy formális jogegyenlőség, de még mindig nincsen egy szociális igazságosság, még mindig nem tartunk sehol ebben. És ebből van elege rengeteg embernek, és ugye az egész járványhelyzet és az ezzel jár a gazdasági válság, és akkor ez a borzalmas gyilkossága, két gyilkosság is történt, ugye volt a George Floyd, és volt a Breonna Taylor, tehát hogy egy nőt, akit ugye otthon nagyon lőttek a saját ágyában, teljesen ok nélkül és indokolatlanul egyébként, úgyhogy ez a két borzalmas gyilkosság, és az egész berobbantotta ezt a dolgot, de szerintem itt inkább nem a szobrokról van annyira szó, mert ez egy tényleg egy morgális jelenség szerintem, hanem arról, hogy jogegyenlőség oké, de sehol nem tartunk a szociális egyenlőségbe, és olyan rendszer szintű akadályok vannak előttünk még mindig, 2020-ban is, amik ez hogyha nem teszünk valamit, tehát hogy magától nem fognak, meg fognak változni. Hogyha valami tanulsága van a más kisebbségek számára is, valami univerzális tanulság, akkor szerintem ez, hogy oké, igen, jogegyenlőséget lehet, vagy jogokat lehet, hogy el tudunk érni, de attól még nem szűnnek meg azok a szociális és egyenlőtlenségek, nem szűnik meg az a fajta rendszer szintű kirekesztettség, nem szűnik meg az a fajta rendszer szintű probléma, hogy nem mondjuk pont a mi régiónkat nem fejlesztik, vagy hogy nem nálunk nagyobb a munkanélküliség, mondjuk ez például a szlovákiai magyar régiókra igaz, hogy ott magasabb a munkanélküliség például, hogyha itt a magyar kisebbségek helyzetéről beszélünk. Tehát,
hát Székelyföld se panaszkodhat ezen a téren, igen. Tehát vannak székelyföldi tapasztalatok ezzel kapcsolatban.
Igen, tehát hogy ezt szerintem nem lehet elválasztani a szimbolikus politikától, mert nem tekintünk egymásra, ugye, hogy mondjam, állampolgárokként, nem tekintjük egymást azonos jogú tagjainak egy közösségnek, akkor ez így néz ki. Akkor ugye miért is biztosítanánk az azonos feltételeket, miért is biztosítanánk azonos esélyeket, hogyha nem tekintjük egymást egyenlőnek, nem tekintjük egymást, nem is egyenlőnek, inkább nem tekintjük egymást egy közösség részének, akkor egy logikus következménye ez annak, amit látunk sok országban, sok számtalan kisebbség helyzetében. Úgyhogy szerintem, hogyha van egy ilyen univerzális tanulság, akkor az, hogy nagyon fontos nyilván például egy ilyen etnikai és nyelvi kisebbség esetében a megmaradás feltétele az, hogy legyen intézményrendszer, legyenek iskolák, és ezt szerintem sikerült is elérni a magyar kisebbségeknek a legtöbb országban. És ez mondjuk ez is mindig egy kicsit azért így az ember úgy érzi, hogy veszélyben van. Tehát ez sem egy ilyen végleges dolognak tűnik sajnos a legtöbb esetben, a legtöbb helyen, de hogy ezen túl tovább kell lépni, és be kell vinni a dolgot egy ilyen esélyegyelősségi és tehát egy ilyen konkrét szakpolitikai dimenzióba, hogy akkor nekünk mitől is lesz itt jobb, mitől tudunk megmaradni mondjuk a szülőföldünkön, mitől lesz munka, mitől lesz álláshely. De hogy ez nem választható el attól, hogy ehhez az kell, hogy minket is a közösség egyenrangú, egyenjogú tagjának, teljes értékű tagjának tekintsen a többség. És hogyha van egy ilyen univerzális üzenet, akkor ez az, hogy Amerikában éppen ezt látjuk, hogy ennek a hiánya miatt. És nem csak feketék mennek, tehát az érdekes, hogy szerintem azzal van előrébb a dolog, mint nálunk, hogy ott rengeteg